Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 65. Zsoltárunk első versét énekeljük. 65. Zsoltárunk első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljunk helyet, testvérek, és végig maradjunk ülve, majd amikor fel kell állni, akkor azt kézzel jelzem, vagy szóval mondani fogom. Tehát most a nyár folyamán a szokásos rendünkben úgynevezett rövidített délutáni liturgia szerint zajlik az istentisztelet. Derekas énekünk a 392. számú dicséretünk, annak az első 4 versét énekeljük el. 392. számú dicséretünk első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. hajtsuk meg helyünkön maradva a fejünket, és imádkozzunk. Hálás szívvel vagyunk itt, szerető mennyei édesatyánk, a te hajlékodban, a szentek közösségében, azért, hogy megköszönjük gondviselésed meg annyi ajándékát, köszönjük megőrzött életünket, köszönjük szeretteinket, és köszönjük mindazt, amit kirendeltél a mi számunkra. Bűnbánattal megvalljuk, hogy keveset gondoltunk rád az elmúlt hét napjaiban, és kevés időt töltöttünk veled. Csendben, szavadra, akaratodra figyelve. Bocsáss meg nekünk. Fogad kedvesen, hogy most szeretnénk hallani, és szeretnénk érteni ígédet, és kérünk, segíts belesímulni abba, amit te mondasz nekünk. Engedelmesen, bizalommal, hittel. Kérünk, vigyázd a most messze lévőket, vigyázd a pihenőket, szabadságon lévőket, és kérünk, hogy őrizd meg mindannyiunkat a gonosztól. Árazd ránk szent lelkedet, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét a Máté írása szerint való Szent Evangélium 5. részéből olvasom. Az 5. rész 14., 15. és 16. verseit. Jézus ezt mondja, ti vagytok a földnek sói, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fénylék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Kedves testvérek, ezt a mondatot, hogy ti vagytok a földnek sói, és ti vagytok a világ világossága, Jézus a tanítványainak mondta. És ez azt is jelenti, testvérek, hogy ez örök időkre érvényes, az idők végéig minden jézusi tanítványra. Döbbenetes szavak ezek. Ti vagytok a föld sói, és ti vagytok a világ világossága. Nem kevesebbet mond ugyanis itt Jézus Krisztus, hogy ti vagytok, akik az életet hordozzátok. Mert a só és a világosság élethordozók. Bárcsak elmernénk hinni mi keresztények, bárcsak komolyan mernénk venni, amit Jézus mond. Ti vagytok, akik nélkül sem a földnek, sem a világnak nincs élete. Hisszük ezt mi keresztények? Hihetetlen. És azt szeretném, hogyha ma ezzel az Isten tiszteleten egy kicsit együtt belegondolnánk ebbe a hihetetlen valóságba. Testvérek, Jézus ezt soha senkinek nem mondta. Csak a tanítványainak. Csak a tanítványairól. Ti vagytok a föld sója, akik nélkül nincs élet. És az egész világnak ti vagytok a világossága. És világosság nélkül nincs élet. Nem a politikusokról mondta, nem a bankárokról mondta, nem a pótolhatatlannak tűnő bohócokról mondta, nem a celebekről, nem a csillagokról. A tanítványairól mondta. Csak és kizárólag. Ti vagytok. Annyi igehirdetést hallgattunk mi már együtt. Annyi igehirdetés futott át a fülünkön és a szívünkön, teljességgel nyomtalanul. Olyan jó lenne, ha valamit ebből a döbbenetes mondatból, amit Jézus mondott a tanítványainak, meghallanánk, elhinnénk végre. Ti vagytok, akik nélkül nincs élet, sem a földön, sem a világban. Mert a só és a fény, a világosság az élet hordozói. Nagyon érdekes, hogy Jézus nem azt mondja, hogy legyetek azok. Nem azt mondja, hogy ti lennétek azok. Nem azt mondja, hogy ti azok lesztek majd. Nem azt mondja, ti vagytok. Ti vagytok. A föld sója és a világ világossága. Testvérek, azt mondja ki Jézus, hogy különlegesek vagyunk. Mennyire nem látszik ez a kereszténységen? Hány keresztény ember, hány Jézus gyermeke, tanítványa éli úgy az életét, hogy azzal a kevés sóval és fénnyel is lapít egy életen át. Meg ne lássák, meg ne tudják. Jézus pedig azt mondta a tanítványainak, egészen különösek vagytok, mert ti vagytok a föld sója, és ti vagytok ennek a világnak a világossága. Mégis azt látjuk, testvérek, Európában, hogy a kereszténység egyáltalán nem szerves része ma már az életnek. Azt látjuk, hogy a kereszténységnek itt Európában nincs ereje, nincs vonzása, nincs hitele az emberek előtt. Az emberek nagyon keveset tudnak a keresztény életről. Nagyon keveset. Az emberek döntően nem is érdeklődnek, nem is érdekli őket, hiszen azt se tudják, hogy mi ez. Sajnos számtalan templom kiürül. Európa egyre több keresztény temploma bezár. Emberek fordulnak el a történelmi keresztény egyházaktól. Papok lépnek ki a papi rendekből. Szerzetes rendek zárják be az ajtajaikat. És ha a világon, itt Európában, bocsánat, csak szorosabban Európáról beszéljek, keresztény emberekkel találkoztok, akkor árad majd belőlük a panasz, az örömtelenség. Egyszerűen arról beszélnek, hogy nem kellünk. Nincs szüksége az embereknek ránk.
Hol van ez attól, amit Jézus mond? Ti vagytok a föld sója és a világ világossága. Ti vagytok az élet hordozói.
Egy olyan missziológia konferencia néhány napján vehettem részt az elmúlt héten, amikor az előadó beszélt arról, hogy ő, aki járja a különböző földrészeket, milyen megrendítő keresztény ébredésekről tud, tapasztal. Miközben Európában azt látjuk, amiről beszéltem, a közben a különböző földrészeken, szó szerint vegyétek, 10 000 számra születnek új keresztény gyülekezetek. 10 000 számra. Az előadó Brazíliáról külön is szólt egy pár szót, és elmondta, hogy 25 év alatt 20 millió új protestáns keresztény vállalja Jézust egy gyülekezetben. 20 millió, 25 év alatt, 2 teljes Magyarország. És közben ébredés van, testvérek, Koreába. Milliók, milliók lesznek keresztényé, tanítványá. Ébredés van Afrikába. De a legmegdöbbentőbb az volt, hogy a mohamedánok között Németországban több új mohamedánok közt születő keresztény gyülekezet van, mint ahány keresztény gyülekezet megszűnik. Megrendítő. Döbbenetes. És ahol Isten szent lelke ezt a csodálatos munkát végzi, Ázsiába, Afrikába, Dél-Amerikába, és tényleg mondhatnám a földrészeket, ott a gyülekezetekben mindenütt öröm, boldogság, ének, csodákat élnek át. Ők hiszik, hogy mi vagyunk a föld sója. És mi vagyunk a világ világossága. Mi hát a baj velünk, európai keresztényekkel? Kedves testvérek, ahhoz, hogy megértsük, és próbáljunk válaszolni, csak egész röviden arról, hogy amikor Jézus kimondja ezeket a szavakat, mit is jelentenek ezek igazán. Ti vagytok a föld sója. Testvérek, só nélkül a test meghal. Elpusztul. A só életet hordoz. Ha az ízét elveszíti, akkor viszont nem jó semmire. Ki kell dobni a trágyára, a szemétbe. Semmire nem jó többé. És amikor a világ világosságáról beszél Jézus, akkor Istenre utal elsőrenden. Aki azt mondja magáról, hogy én vagyok a világosság. És amit mondok, az teremt világosságot, hogy a népek megvilágosodjanak. Kedves testvérek, ezt a feladatot Isten először Izraelre bízta, hogy só legyen és világosság legyen a népek között. De Izrael nem töltötte be ezt a küldetését. Isten félreállította. De elküldte Jézust, aki elhozta Isten minden ajándékát erre a világra. ő általa lesznek emberek tanítványá, Isten fiaivá, és lesznek a földnek só, és a világosságnak fény. De kik ezek a ti vagytok? Vajon akik itt ülnek a templomba, azokra igaz ez, amit Jézus mondott, hogy ti vagytok a föld sója? Vajon rád igaz, hogy ti vagytok a világ világossága? Hogy gondolod magadról? Igaz ez rád? Vagy rám? Kik azok a Jézus tanítványai, akiknek Jézus nem azt mondja, hogy só és világosság kellene, hogy legyetek, hanem azt mondja, hogy ti vagytok? Kedves testvérek, azokra igaz ez, akik az életük egy pontján elmondhatták Jézusnak, hogy követlek téged, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És most nehezen emészthető mondatok jönnek. Tehát ezek a ti vagytok, ezek a Jézus tanítványai, azok, akik életük egy pontjától kezdve elmondhatják, hogy azt mondtam Jézusnak, követlek, Uram, mit akarsz te, hogy én cselekedjek? Kedves testvérek, a nehezen emészthető mondatok pedig így hangzanak. Ők azok, akik félreálltak a saját életük vezetésében, és ezt mondták, vezess, Uram, engem, te. A saját életemet nem én akarom már építeni. Építsd, Uram, te! Kedves testvérek, ez nyilvánvalóan szembe megy az egész immáron végzetesen beteg európai identitással. Az európai identitás arra épül, hogy gondolkodom, én, tehát vagyok én. És ez azt jelenti, hogy az életemmel mi legyen, a mai napommal mi legyen, a holnapommal, azt én döntöm el. Én tudom, hogy nekem mi a jó. Én tudom, hogy mire van szükségem. Én tudom, hogy mire vágyik a lelkem és a testem. Én tudom, ebben nem kell beleszólni. Én tanultam, én ismeretekkel rendelkezem. Van elég okosságom, bölcsességem. Van elég tapasztalatom ahhoz, hogy tudjam. Mi az, hogy félreállok? A saját életem dolgát tekintve is azt mondom, hogy mit akarsz, Uram, te, hogy én cselekedjek? Azt én tudom magamnak, tudom magamról. Senki nálam jobban nem tudja. Tényleg tudjuk. Kitűnő házasságot kötöttünk. Ragyogó társ lettünk. Kitűnő szülők. Tényleg tudjuk. Jól döntöttünk, hogy az életben mit csináljunk. Testvérek, a humanista gondolkodás, az európai identitás azt jelenti, hogy
Ne szóljon bele senki. Gondolkozom, tehát vagyok én. Tudok mindent. Nekem nincs szükségem arra, hogy lemondjak a magam elgondolásáról és akaratáról, a magam vágyairól. Nekem ne szóljon ebbe bele senki az ég egy adta világon. Ez a gondolkodás, ami Európát halálosan beteggé tette, az arról szól, hogy gondolkodom, és mindennek úgy kell lenni, ahogy én, nekem, engem, én. Európa identitása az, hogy a lelkem vágyai meghatározzák a létezésemet. A homoszexualitást ezzel lehet egyszerűen megmagyarázni. De minden torzulást, minden szellemi, lelki aberrációt a lelkem vágyai meghatározzák a létemet. Az leszek, úgy leszek, azzá leszek, ami után vágyódom. Én vagyok mindenekben. Kedves testvérek, jól látható módon az egész európai kereszténység elveszítette az erejét. És az a furcsa ebbe, hogy mert bár tudja Isten igazságait az európai keresztény ember, tudja, Isten nevét ki is mondja? Tisztelettel mondja ki. Szórja a keresztet. Nyakába, fülébe keresztet akaszt. De nincs benne egy cseppnyi bizalom se Isten iránt. Az élete egyetlen napját se bízza Istenre. Egyetlen döntését nem bízza Istenre. Az európai keresztény emberek nagy általánosságba bemennek a templomba, tudnak Istenről, hiszik, hogy Isten van, mint az ördögök. Azok is hiszik, egy szinten hívők. De semmit nem bíznak az életükben Istenre. Nincs többé bizalom bennük. A leckét még tudják, de semmit nem bíznak Istenre. Mit csináltál, testvér, az életedbe úgy, hogy csendbe voltál Isten előtt? Kérted a válaszát? Megértetted? Aztán rábíztad magad. Az európai keresztény emberek nem állnak félre a maguk élete vezetésében, miközben a szájuk Istenről beszél, miközben még vannak templomaik. Semmit nem bíznak Istenre. Jézus egyszer azt mondta, hogy aki elveszíti az ő életét, én érettem, az megtalálja, aki elmeri veszíteni az ő életét, én érettem. Igen, az európai keresztények még tudnak Istenről, de nem bíznak semmit Istenre az életükből. Semmit. Ezért nincs semmi erő az európai kereszténységbe. Mert magukban bíznak igazán, elvágták a kapcsolatot az élet forrásával, Istennel. Nincs kapcsolatuk. Csak blablablabla. Beszélnek róla, hogy hiszik Istent. Beszélnek róla, hogy tisztelik Istent. De a kérdés nem ez, hanem az, hogy mit bíznak Istenre valóban. Egyetlen napjuk. Reggeltől estig. Semmi. bibliai identitás, hogy ki vagyok, az nem így szól, hogy gondolkodom, tehát vagyok, és nincs szükségem másra, hanem úgy szól, hogy életem egy adott pillanatától kezdve Istenhez tartozom, ezért vagyok. Istenhez, Isten népéhez, Isten gyülekezetéhez. Ebben van az, hogy vagyok. Az európai keresztény erőtlenségének az oka, hogy bár tud Istenről, vallja és hiszi létezését, mégse bíz Istenre semmit. Nem bízunk rá a pénztárcánkat, a házasságunkat, gyerekünket, unokánkat, pályaválasztásunkat, semmit. Kedves testvérek, aki szeretné megtapasztalni az evangéliumot, amit itt például hallgat, aki szeretné megtapasztalni az evangéliumot, amit olvas a Bibliában, annak rá kell bíznia magát arra. Aki szeretné megtapasztalni Isten létét, Isten hatalmát, Isten szeretetét, Isten gondviselését, annak rá kell bíznia magát Istenre. És aki ezt nem teszi, soha semmit nem fog megtapasztalni abból, hogy van Isten, van hatalma, szeret, fontos vagyok neki. Testvérek, amikor Jézus azt mondja, hogy ti vagytok, azokról beszél, akik bizalommal rábízzák az életük egy pontjától kezdve egészen önmagukat Istenre. Rábízzák, hogy igaz legyen egészen és maradéktalanul, hogy Isten akarata megvalósulhat az életembe. Kedves testvérek, Isten országa ott jelenik meg a földön, ahol Isten hatalma megvalósulhat. Ahol igaz lesz, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. És ha valaki bízik Istenben és enged neki, ott Isten országa beérkezik a világba, beérkezik egy nép életébe, beérkezik egy családba. Ahol Isten valóságos hatalma megvalósulhatott, betör Isten országa oda, ahol az megvalósulhat. És attól kezdve az ember átéli Isten országa jelenlétét a szívében, a közösségében, a családjában, a házasságában, vagyis mindenütt. Azért hívott és hív el Jézus embereket, hogy tőle új életet kapva Isten országa erőivel legyenek tanítványai. Az emberekért. Testvérek, a Krisztus követés nem önmagáért van. Nem azt mondja az ige, hogy legyetek a menny sója, hanem a világé, a földé. Nem azt mondja, hogy nekünk keresztény embereknek egymást kellene sóznunk. Ezt csináljuk. Hanem a világnak tartozunk vele. Testvérek, a gyülekezet, mi is, mi a világért vagyunk, ami ott kint van. Mi a világért vagyunk. Azt mondja Jézus, nem rejthetik el, véka alá a fényt. A hegyen épített város világít mindenkinek. A só a földért van. A világosság a világért van. A keresztény gyülekezetek nem önmagukért vannak. Nem arról van szó, hogy van egy sziget, ahova időnként elmegyek. Egy kis sóért, egy kis fényért, hanem arról van szó, hogy a világ megmentésébe Isten minket akar használni. Ti vagytok az élet hordozói.
Kedves testvérek, Jézus mond egy ilyen igét is, és ez az utolsó pont, amiről szeretnék még beszélni, ezzel gyorsan átugrom, mert sok minden volna itt nekem még leírva, hogy az egyház, Jézus az eklézsia szót a gyülekezetre használja, ezt fordítjuk magyarul egyháznak, hogy az egyház, a gyülekezet, olyan valami, amely azokból áll, akiket a világból Jézus kihív, tanítvánnyá tesz, só és fény lesz, és visszaküldi. Visszaküldi a világba. Azt mondja Jézus, hogy a gyülekezet az, amelyik ezt a különös feladatot a világban végzi. Visszamegy. És azt mondja Jézus, hogy akkor a gyülekezeten a pokol kapui sem tudnak erőt venni. Különös kifejezés ez. De tudni kell, hogy a Biblia szóhasználatában a kapu és az ajtó nem ugyanazt jelenti. A kapuba ültek a város előjárói, akiket kiválasztott a város, hogy legyenek a város vezetői, hogy döntsenek a város életéről. A társadalomról, a szociális kérdésekről, a politikáról. Tudjátok, hogy van ez magyarul? Úgy, amúgy mi mondjuk, hogy eklézsia magyarra. Görögből meg latinból jön. Ezek voltak az ekleó, a kihívottak, a kiválasztottak, akik ott ültek egy városkapuba és döntöttek, hogy mi mehet be a városba. Mit lehet a városba tanítani, milyen jogot lehet alkotni, ami aztán majd hat az egész népre. Testvérek, az egyháznak, a gyülekezeteknek ott kéne lenni a kapuban, mint kiválasztottnak, mint kihívottnak, mint eklézsiának, mint gyülekezetnek. Nekünk kéne ott ülni. Ahogy az öreg Calvin János hortszéket csináltatott magának, hogy Genf városa egyetlen tanácsüléséről se hiányozzon, ahogy őt hívták, a szent ember. Hogy ne hozhassanak Genf városába társadalmi döntést, jogi döntést, politikai döntést, anélkül, hogy az Isten embere ne lenne ott. Ott kéne ülnünk. A tanácsokban, a parlamentekben. És az a szomorú helyzet, hogy az európai eklézsiák elhagyták a kapukat. Önként. Önként. Pedig testvérek, döntő kérdés, hogy a pokol emberei ülnek-e a kapuba, vagy az Isten országa emberei ülnek a kapukba. Hogy odabent mi történik a városba, a falvakba, a tanácsokba, a politikai döntéshozók között. Ezt jelenti a szó, hogy eklézsia, gyülekezet. Európában az a helyzet, hogy félreálltak a gyülekezetek, a városok és a falvak kapuiból. és átadták a helyet. Az eklézsia szolgálatát. Azzal, hogy nekünk nincs dolgunk az életbe, az a politikusoké, a bankároké, a szociológusoké. Nekünk itt nincs dolgunk, nekünk az örök életről kell beszélni. Az üdvösségre készítjük az embereket. Testvérek, ki viszi be a városokba Isten országát? Isten igazságát. Ki ül a kapukba? Mi vagyunk az eklézsia, akiket Isten azért hívott onnan ki, hogy átalakítson, átformáljon, só és fény legyek, és menjek vissza. Mert az életet csak mi hordozzuk. Különben a halál erői mennek be a városba. A halál erői. Nem látjátok őket Európába? A gyülekezetek kivonultak mindenhonnan, önként és dalolva. Aztán bevonultunk a templomokba, bezártuk az ajtót, és dohogunk kifelé, hogy de csúnya dolgok vannak ebben a világban. Mennyi bűn, mennyi aljasság, mennyi erőszak, mennyi hazugság. Ki küldött el bennünket a kapukból, hogy eklézsia legyünk, só és fény, élethordozók. A pokol emberei ott ülnek a kapukba. Ők döntik el, hogy mit játszanak a színházakba, a mozikba. Ők döntik el, hogy milyen legyen a jog. Ők döntik el, hogy milyen legyen a politika. Milyen legyen a társadalmi igazságosság ügye. Ők döntenek el mindent. És hol az eklézsia? Akiket Jézus azért hívott ki, hogy só és fényé léve menjenek vissza, és Isten országa erőivel éljenek ott. És bátran mondják meg, hogy mi az igaz és a hamis, a tiszta és a szennyes. Bátran mondják meg. Mi meg bemegyünk a templomokba, ha eljárunk egyáltalán. Úgy érezzük, nagyon jó volt itt lenni. Hát most tetszett, most nem tetszett. Aztán elmondjuk, hogy milyen szörnyű világba élek én. Te szörnyű, szörnyű. Ti vagytok a földnek sói. És ti vagytok a világ világossága, mondja Jézus. 12 egyszerű, némelyik írni, olvasni nem tudó tanítványának. Ti vagytok az élet hordozói. A gyülekezetek hiányában, mert nem ülnek a kapukban, Európa népei antikrisztusi értékek mellett döntenek folyamatosan. A kapukban a poklok képviselői ülnek. Pedig Jézus azt mondja, ti vagytok. És Isten nélkül vajon milyen válaszokat adhatnak emberek az élet nagy kérdéseire? Hát csak istentelent. Isten nélkül csak istentelen válaszokat lehet adni. Mi jó lesz abból? Mi jó lesz abból? Nem látjátok, hogy megbolondult a világ? Megbolondult a világ. Isten nélkül
válaszol, istentelen válaszokat ad. Mert nem tud mást adni. Mert az eklézsia nincs ott, a városkapukban. Elvonult önként. És mégis van remény. Mégis van remény. Jézus maga a remény és az, amit mond. Semmi más nincs. Az emberiségnek nincs más reménye. Csak Jézus és amit mond. Azt mondja, hogy ha én építem az eklézsiát, akkor a pokol kapui sem vesznek azon diadalt, de veled akarja építeni. Mert ti vagytok a föld sója és a világ világossága. Ti vagytok. Kicserélhetetlenül, felcserélhetetlenül, csak és kizárólag ti az én tanítványaim, az élet hordozói. A végső cél, lássák az emberek a jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mennyei atyánkat. Hát ezért vagyunk. Jó reggelt! Imádkozzunk! Köszönjük, hogy olyan nagyra méltatsz bennünket, akik ha magunkra nézünk, akkor olyan erőtlennek, gyengének, látjuk, érezzük, gondoljuk magunkat, hogy az megbilincseli a lábunkat, a kezünket, némaságra ítéli a szánkat, a nyelvünket. Miközben látjuk, hogy a gonoszság erői cselekszenek és beszélnek, és mi, akiket arra hívtál el, hogy a világ számára só és világosság legyünk. Csak nyafogunk, csak panaszkodunk. Nem merjük rád bízni magunkat, mert a mi személyes erőtlenségünk is ebben van. A hitetlenségünk eredménye a hiteltelenségünk. Könyörülj meg hát a te népeden. Hívd a te gyermekeidet, akiket kiválasztottál örök időknek előtte. Te tedd úgy, ahogy akarod. Tanítvánnyá gyülekezetti a mi közösségünket is. És használj bennünket, Urunk, abban a csodálatos életmentő munkában, amit ezen a világon te végzel. Köszönjük, ha magad mellé fogsz, ha alkalmassá teszel, ha erővel ruházol fel, ha tiéd lehetünk. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imád. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten.
mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene. Áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten hétközben csütörtökön délelőtt 10 órakor lesz bibliaóránk. Örömmel számolok be a tegnapi urkuti gyülekezet látogatásról. 3 busszal és több személyautóval mentünk, közel 200-an voltunk jelen. A legtöbben most látták először konferencia és szabadidő központunkat. Boldog hálaadás volt a szívünkben és a szánkon, a látottak és a hallottak kapcsán. Akik jelen lehettek, azt is látták, hogy nagyon sok munka van még hátra, és azt is, hogy ezek elvégzéséhez nyilvánvalóan nagyon sok anyagi, dologi szükségünk is van. Imádkozzunk is, dolgozzunk is, hogy a hitben Isten igényével elkezdett nagy feladatunkat egyszer bevégezhessük. És aki ebben tenni, segíteni, adni bármilyen formában tud, azt hálásan köszönjük. Hadd köszönjem meg azoknak is, mert tegnap erre akkor ott nem volt lehetőség, akik nagyon sokat dolgoztak napokon át azért, hogy mi egy folyóépítkezés közben is kulturált körülmények között lehessünk majd együtt. Köszönjük azoknak is, akik tanítottak is bennünket, előadásokat hallhattunk, hallgathattunk meg Urkut történetéről és az építkezés történetéről, valamint a tervező mérnökünk is részletesen beszámolt az épületeinkről. Nagyon jó volt együtt lenni. Nagyon boldogok voltunk, ottan ölelgettük egymást, öregek, fiatalok, tele voltunk örömmel, azzal, amiről az igehirdetés is szólt, hogy csodálatos dolog Isten kezébe, Istennek engedve tenni valamit. Mi ezt az egész Urkutat Istentől kértük, Istentől kaptuk, és csak neki akartunk engedni. És olyankor az ember csodákat lát. Ezt láttuk, és ezt látjuk mi. Kedves testvérek, gyakorlati dolog, hogy gyűjtőládákat helyeztünk ki. Most a két fő és oldal bejárónál a nyári táborokba menő nehézsorsú gyermekek számára, mint tudjátok, minden évben gyűjtünk. Sok gyermekünk megy az 5 táborunkba. Az 5 tábor programjait itt az én jobb kezem felől látjátok a két épület között kitéve, hogy milyen témák lesznek, mikor lesznek a táborok, kik lesznek az előadói. Szabad megnézni őket, szabad imádkozni értük, és természetesen szabad segíteni is. Azokat a gyerekeket és családokat segítjük meg, akik nehezebb körülmények közt élnek. Legyen az egyháznak cselekvő kinyújtott keze is. Most hirdetem még a jelenlévő konfirmandusoknak, hogy jövő vasárnap istentisztelet után, tehát a most konfirmált fiatalok szüleinek és a gyermekeknek egy megbeszélést fogunk tartani. Ez a megbeszélés jövő vasárnap 2 dologról szól, a konfirmandus csoport nyári táboráról, illetőleg az ősszel újra induló ifjúsági óráról. És még egy valamit gyorsan megpróbálok elmondani. Kedves testvérek, gyülekezetünkhöz több mint 1000 ember tartozik. Rendszeresen olyan 400-500 ember forog itt hétről hétre, aminek végtelenül örülünk. Ugyanakkor a gyülekezet anyagi terheit, az egyház fenntartói járulékot körülbelül 300 ember fizeti egész évben összesen. Tegnap is volt alkalmam, 2 testvérrel ők kezdeményezték beszélgetni erről, és döbbenten hallom újra és újra, hogy mindenki arra gondol, hogy a gyülekezeteket, így ezt is, a magyar állam tartja el. Hát legalább nekem higgyétek el, hogy soha nem azt tartotta el, se a szocializmusba, se a kapitalizmusba nálunk, azt mindig a gyülekezet
tagjai tartják el. Az, hogy mi itt fűtsünk, világítsunk, hogy alkalmazottaink legyenek, hogy működtessünk egy csomó dolgot, az csak és kizárólag azt a pénzt használhatjuk fel, amit ti adtok persejbe és egyházfenntartásra. Amikor azt halljátok, hogy az egyház pénzt kap, az kizárólag akkor van, amikor az egyház valamilyen közfeladatot lát el, ami a mindenkori állam kötelessége. Azaz, óvodát működtet, iskolát működtet, szociális otthonokat működtet, kórházat működtet. Ahogy a magyar államnak kötelessége minden egyes gyerekről gondoskodni, hogyha tanulni akar, tanulhasson, és biztosítania kell. Minden magyar állampolgárnak joga van, lehetősége van arra, hogy választjon, hogy nem állami iskolába akarja a gyerekét küldeni, hanem egyházi iskolába. Ahogy jár az állami iskolába a fejkvóta minden gyerek és pedagógus után, ugyanúgy jár az egyház is. Amikor tehát arról hallottok, hogy az egyház a magyar államtól pénzt kap, nem arra kap, hogy egy-egy gyülekezet éljen, hanem arra, hogy az óvodák, az iskolák, az egyetem, a kórházak, az öreg otthonok működhessenek. Mi pedig csak úgy tudunk működni, abból, amit ti oda bedobtok a persejbe, ez a bevételeink egyik fele, és amit befizettek, egyház fenntartása, ez meg a másik fele. És ha ti nem adnátok, akkor nekünk be kell zárni az ajtót. Senkitől nem fogunk kapni. Értitek? Aki tehát azt szeretné, hogy ez a mi gyülekezetünk is éljen, működjön, szolgáljon, betegeket látogasson, gyerekeket tanítson, esketősöket készítsen, temessen, és csinálja a millió dolgát, annak a feltételeit nektek kell előteremteni, önként. Önként. De tudjatok legalább róla. És jól gondoljátok végig, hogy mennyivel segítem én ennek a gyülekezetnek az életét. És ha azon múlna, hogy én segítem, vajon lenne még? Vagy már itt nem lenne gyülekezet? Ezért nagyon-nagyon köszönöm azoknak, akik rendszeresen támogatnak bennünket. Havonta egy-egy bizonyos összeggel, önkéntes ez a bizonyos összeg, vagy alkalomszerűen, de az is rendszeres, mert nekünk épp úgy megjön minden hónapban a több százezer forintos gázszámlánk, a több százezer forintos villanyszámlánk, mint hogy megjön nektek. Ki kell fizetni? Senki nem ad hozzá pénzt. Senki az ég egyadt a világ. Se állam, se önkormányzat, senki. Soha nem is adott. Több mint 2000 ilyen református gyülekezet van. És van körülbelül 6000 katolikus gyülekezet. Ők is így élnek. Mindenki így él. És nagyon jól van ez így. Mert ha valaki ad, azért rendelhet. Jó, hogyha a mindenkori hatalom nem rendelhet. Hogy mi szabadon tehessük, amit Isten szerint tennünk kell. Nagyon kérek, tehát mindenkit gondolja végig, hogy rendezte például idén az egyház fenntartói járulékát. Ha úgy gondolja, hogy igen, azt is gondolja végig, hogy vajon abból mit lehet? Mit lehet támogatni? Annyit tudjatok még, ugye egy presbitérium vezeti a elnökséggel együtt a gyülekezetet, ő alkotja meg a költségvetést, ő fogadja a zárószámadást. Évente 20 millió forintos költségvetéssel dolgozunk. Mindenki gondolja végig, hogy ő ezt mennyivel segíti. És legyen szívügyünk, hogy menjen itt az élet, mert nagy szükség van erre a gyülekezetre. Köszönöm a megértést, és nagyon köszönöm azoknak, akik hordozzák a gyülekezet terheit. Záróénekünk a megkezdett 392. számú dicséretnek az utolsó, 5. verse, majd a himnuszt énekeljük el. 392.5, majd a himnuszt.